Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tetszenek hallani engem ott a végén is? Igen, integetnek. Testvérek, az elmúlt hónapokban, sőt lassan már azt mondhatom, hogy években folyamatosan arról próbáltunk közösen elmélkedni, hogy hogyan tudunk Isten közelébe férkőzni, hogy hogyan tapasztalhatjuk meg, hogy ránk is igaz az, hogy a mennyei Atya szeret minket. Arról is elmélkedtünk sokat, hogy mi az akadálya annak, hogy Isten szeretetét megéljük, megtapasztaljuk. És szomorúan tapasztaltuk, hogy ránk is érvényes a bűntörvénye. De örömhírt is kaptunk mindjárt, hogy meg lehet ebből szabadulni. És azt hiszem, hogy sokan megtapasztaltuk, akár itt a közösségben, akár később a gyóntatószékben, hogy igen, meg lehet szabadulni a bűntől. Igen, lehet bűn nélkül élni. Egy pár napig biztos. De hosszú távon is lehet Isten örömében és szeretetében élni. Csak ragaszkodni kell az örömhírhez, csak ragaszkodni kell ahhoz, hogy Isten tényleg szeret engem, tényleg megbocsátotta a bűneimet, és tényleg azt akarja, hogy üdvözüljek. Nem kicsi árat fizetett érte. Ugye tudjátok pontosan, miről beszélek. A mai elmélkedésünknek a fő gondolata itt van fölöttem, az első két sor között. Ugyanis ez egy, hogy mondjam, lájtos mi atyánk, ami itt fölöttem van. Ugyanis az egyetlen feltételét hagyta ki csak annak, hogy kezd el működni a mi életünk Istenben. Nem csak úgy, hogy bocsásd meg a vétkeinket, hanem elsősorban úgy, hogy amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Meggyőződésem, hogy a bajainknak a többsége abból fakad, hogy mi nem bocsátottunk meg, vagy nem eléggé, vagy nem teljesen, vagy nem feltétel nélkül. Minden szentmisébe fölszólít bennünket a pap, amikor a mi atyánk után elmondja, hogy az Úr békéje legyen veletek, és akkor köszöntsétek egymást a békejelével. Más, hogy mondjam, liturgikus szövegben azt szokták ilyenkor mondani, hogy bocsássatok meg szívből egymásnak. És a drága jó katolikus testvéreim ilyenkor megfogják egymás kezét, ha eléggé jó a templomi közösség, és megbocsátanak ott egymásnak. Legalábbis annak, aki ott áll mellette, mert azt nem ismeri, és semmi baja nincs vele különösebben. De vajon elgondolkoztunk-e azon, hogy valóban mindent megbocsátottunk mindenkinek, akinek kellene? Vajon nincsenek az életünkben olyan kis titkos kis rekeszek, ahol őrizzük a meg nem bocsátást? Ahol őrizzük az ítélkezéseinket, ahol őrizzük a rossz, hogy mondjam, gondolatokat. Nagyon komoly hívő emberek összejövén tapasztalhatták egymás között, majd elmondom, hogy kikről van szó, hogy amikor leültek beszélgetni nagyon szent dolgokról, akkor egyszer csak azon kapták magukat, hogy úgy körülbelül az idejüknek a 80%-át azzal töltik, hogy valami rosszat mondanak. A világról, a politikáról, az emberekről, az országról, vagy az Európáról, vagy az ENSZ-ről, vagy mit tudom én miről. És ha egy kicsit belegondoltok, hogy zajlik a mindennapi életetek, nem valami hasonló van nálunk is? Nem valami hasonló van köztünk is? Sőt, a családunkban is. Mert valahogy szeretünk a problémákról beszélgetni. Megoldani ugyan nem tudjuk őket, de beszélni nagyon jó róla. Csúnyákat mondani kifejezetten jól esik. És mi most mégis ide a sorok közé akarunk nézni, hogy hogy is van ez, amint mi is megbocsátunk. Húsvét elmúlt, Krisztus feltámadt, halleluja! Az én felvetve meg leesett a földre. Azt közöltem velem, hogy kapcsoljam ki. Visszakapcsolom, hát ha életre kell. Időbe telik, bocsássatok meg neki, meg nekem. Így jár az, ha az ember hadonászik beszéd közben. Nos, ott hagytuk abba, hogy amint mi is megbocsátunk. És eljutottunk odáig, hogy bizony saját magunkon is tapasztaljuk nem kevésszer, hogy jobban szeretünk a bajokkal foglalkozni, jobban szeretünk siránkozni a másoknak a rosszaságán vagy a bűneink, mint azon, hogy hogyan lehetne ezektől megszabadulni. Ott hagytam abba, hogy Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Azért. De utána volt még egy vasárnap, az már a húsvét után, ugye, hogy hívják azt az első vasárnapot? Irgalmasság vasárnapja. Nos, tulajdonképpen erről akarok beszélni. Az isteni irgalmasságról. Olvastam egy kis füzetkében, hogy a kegyes és irgalmas Isten nevében. Vajon ki mondhatta ezt? Nem találjátok ki. Egy mohamedán imám. Aztán, hogyha egy kicsit fölcsapjuk az Ószövetséget, mindjárt mondom nektek, hogy mondjuk a példabeszédeket. Aki irgalmas, az irgalomra talál Istennél. Példabeszédek 17. Aki irgalmas az emberekhez, ahhoz a mennyben irgalmat tanúsítanak. Ez még megint csak Ószövetség. És azt tapasztaljuk, hogy az Isten irgalmasság most már valamilyen szinten polgárjogot nyert újra a katolikus egyházban is, Faustina nővér jóvoltából. Az életét kellett rátennie. Ahogy készültem a mai elmélkedésre, olvasgattam az életrajzát, és hát, hogy is mondjam, úgy kívülről nézve nem volt egy sikertörténet. Miközben az ő lelkében és az ő életében egy csodálatos sikertörténet zajlott. És egy csodálatos üzenetet hagyott nekünk, és azt hiszem, hogy amikor tovább akarunk lépni a hívő életünkben, amikor keresztényként tovább akarunk lépni, akkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy legyetek irgalmasok, ahogy a mennyi atya is irgalmas hozzátok. És ezt az irgalmasságot szeretnénk egy kicsit ma körbejárni, hogy miről is van itt szó tulajdonképpen. Arról van szó, hogy Isten elfelejtette a mi bűneinket akkor, amikor hozzáfordultunk, és azt mondtuk, hogy Istenem, hiszek benned, köszönöm neked, hogy Jézus Krisztust értem, küldted el, köszönöm neked, hogy halál ártán megváltott engem, amen. És amikor ezt kimondtam, és utána ahányszor kimondtam a gyóntató székbe, hogy teljes szívemből szánom és bánom, Isten annyiszor szabadított meg engem teljesen a bűneimtől. Sőt, akik már jártak itt egy párszor, azok tudhatják azt is, hogy nem csak attól szabadított meg, amit tegnap és tegnap előtt meg azelőtt követtem el, hanem attól is megszabadított, amit holnap és holnap után fogok elkövetni. Egy dolgom van csak, hogy minden alkalommal tudjam fölemenni legalább a szememet, és föltekinteni arra. A részkígyóra? Nem. Arra, akit felfeszítettek. És akkor van életem, sőt, akkor örök életem van. amikor a megbocsátásról elmélkedünk, akkor sok olyan ismerős testvér van, sőt, bármilyen féle ismerettség az én személyes körömben, aki azt mondja, hogy hát én tulajdonképpen nem haragszom senkire, én igazából engem nem nagyon bántottak, hát most miért kell nekem megbocsátani? És sajnos nem vagyok elég határozott és szókimondó, hogy ilyenkor azt válaszoljam, hogy ne hazudj. Ugyanis nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy magunknak se valljuk be, hogy nagyon sok békétlenség van bennünk, nagyon sok sebesülés van, ami miatt bosszúért kiáltunk, nagyon sok olyan sérülésért bennünket, ami még nagyon nem gyógyult be, és amiért lehetőleg valaki mást tudunk okolni. És addig ezek a sebek nem fognak meggyógyulni, amíg ki nem tudjuk mondani, hogy megbocsátok. Nem akarom a szót sokáig szaporítani, én azt szeretném, hogyha ma is mindenki személyesen beszélné meg az oltári szentségben jelenlevővel, az ő életének a kiengeszteletlenségeit, az ő kis meg nem bocsátásait, akár a hozzá legközelebb, vagy akár a tőle legtávolabb állókkal szemben is. Minden esetre egy kis szószaporítást még engedjetek meg nekem, egy kis idézetet fogok felolvasni nektek. Tegye föl a kezét az, aki tudja, hogy mit jelent az, hogy a viskó. Oké, akkor tudjátok, hogy miről lesz szó. Aki véletlenül nem tudja, annak gyorsan elmondom, hogy arról szól ez a történet, hogy egy embernek meggyilkolták a gyerekét. És aztán mindenféle történt vele, többek között találkozott Istennel. Hogy álmában-e vagy valóságban, ezt mindenki majd kitalálja, elolvasta a könyvet, de az a része a történetnek, amit most föl fogok olvasni, nagyon-nagyon fontos, mert arra világít rá elsősorban, hogy minden sérelem, ami minket ért, semmiség ahhoz képest, amire az Isten azt mondja, hogy ezt is meg kell bocsátanod. Nincs más út. Egy kis kirándulásra vitte el az Úr ezt a jó embert, egy ilyen kies sziklás területen, és aztán ezt mondta, szeretnék mutatni neked valamit, ami nagyon fájdalmas lesz számodra. Rendben, felelte meg, a gyomra kezdett felkavarodni, miközben letette csákányát, ölébe lendítette a Szentlélek ajándékát, és ő is leült. A reggeli napsütés által felerősített aromák betöltötték érzékszerveit szépséggel, és némiképp meg is nyugtatták. És mi lenne az? Ahhoz, hogy megláthasd, még valamitől meg akarlak szabadítani, ami beárnyékolja a szívedet. Meg azonnal tudta, miről van szó. És tekintetét a papáról elfordítva olyan szúrós szemmel nézte a földet, hogy szinte lyukat fúrt a talajba. A papa gyengéden és megnyugtatóan beszélt hozzá, fiam, nem az a célom, hogy megszégyenítselek. Az én eszközeim között nem szerepel a megalázás, sem a bűntudat keltése, sem a kárhoztatás. Ezek egy szemernyivel sem képesek hozzájárulni, sem a teljességhez, sem a megigazuláshoz, és ezért kellett ezeket Jézussal együtt a keresztre szegezni. Kicsit várt, és hagyta, hogy ez a gondolat áttörjön és átjárja megket mindenestől, hogy elmoshasson a szégyenérzetéből, amennyit csak lehet, majd folytatta. Ma a gyógyulás ösvényét járjuk, hogy lezárjuk életudadnak ezt a részét. Nem csupán a te érdekedben, hanem mások miatt is. Ma bedobunk egy hatalmas követ a tóba, és azok a hullámok olyan helyekre is elhatnak, amelyekre nem is számítanál. Akkor már tudod is, hogy mit akarok, ugye? Attól tartok, hogy tudom, motyogta meg. Érezte, hogy érzelmek kezdenek kiszivárogni szívének egyik lezárt szobájából. Fiam, ki kell mondanod, a nevén kell nevezned. Meg most már nem tudott tovább uralkodni magán, forró könnyek patakzottak a szeméből, és zokolva kezdte a vallomását. Papa, hogy bocsáthatnék meg valaha is annak a rohadéknak, aki meggyilkolta az én misszimet? Ha most itt lenne, nem is tudom, mit tennék vele. Tudom, hogy nem helyes, de azt akarom, hogy úgy szenvedjen, mint amilyen szenvedést ő okozott nekem. Ha már igazságszolgáltatásban nem részesülhetek, a bosszúról akkor sem akarok lemondani. Papa egyszerűen csak engedte, hogy az áradat kitörjön megből, aztán megvárta, amíg a hullámok elültek. Meg. Az, hogy te megbocsátasz ennek az embernek, a részedről azt jelenti, hogy átengeded őt nekem, és lehetővé teszed, hogy megváltsam őt. Megváltani őt? Meg újból a harag és a fájdalom tüzét érezte. Nem akarom, hogy megváltsd őt. Azt akarom, okoz neki fájdalmat, hogy büntesd meg, juttasd pokorra. Hangja elakadt. Papa türelmesen várta, hogy az érzelmek lecsillapodjanak. Elakadtam, papa. Nem felejthetem el csak úgy, amit tett, nem igaz? A megbocsátás nem felejtést jelent. Azt jelenti, hogy elengedjük a másik ember torkát. De én azt hittem, hogy te elfelejted a bűneinket. Meg, én Isten vagyok. Nem felejtek el semmit. Mindent tudok. Tehát a felejtés számomra azt jelenti, hogy úgy döntök, korlátozom magam. Fiam, halkult el a papa hangja, meg pedig feltekintett rá egyenesen belém én barna szemébe. Jézus miatt ma nincs törvény, ami azt követelné meg, hogy az emlékezetembe idézzem a bűneidet. Ezek elmúltak, és nem zavarják többé a kapcsolatunkat. De ez az ember, de ő is az én fiam. Meg akarom váltani. És hogy gondoltad? Én csak megbocsátok neki, és akkor már minden oké, aztán haverok leszünk? Kérdezte meg halkan, de szarkasztikusan. Nincs kapcsolatod ezzel az emberrel, legalábbis most még nincs. A megbocsátás nem hoz létre kapcsolatot. Jézusban minden embernek megbocsátottam az ellenem elkövetett bűneiért, de csak kevesen döntenek a velem való kapcsolat mellett. Mackenzie, hát nem érted, hogy a megbocsátás egy hihetetlenül hatalmas erő és óriási hatalom? Egy olyan erő, amelyben velünk együtt részed van. Egy olyan hatalom, amelyet Jézus mindenkinek megad, akiben benne lakozik, hogy a megbékélés növekedhessen. Amikor Jézus megbocsátott azoknak, akik keresztre szegezték, többé már nem voltak adósai neki sem, nekem sem. A velük való kapcsolatomban soha nem hozom fel, amit tettek, nem szégyenítem meg, és nem hozom zavarba őket. Nem hiszem, hogy ezt képes vagyok megtenni, válaszolta erőtlenül meg. Én pedig azt mondom, hogy tedd meg. A megbocsátás mindenek előtt a te, a megbocsátó fél érdekeit szolgálja, válaszolta papa. Ha megbocsátasz, megszabadulsz valamitől, ami elevenen felemész téged, ami pusztítja az örömödet és a teljes és őszinte szeretetre való képességedet. Gondolod, hogy ez az ember érdekli az, hogy neked milyen fájdalmakat és gyötrelmeket kellett átélned? Ha igen, legfeljebb azért, hogy annak tudatával hízlalja magát. Nem akarsz ennek véget vetni? mert ha ezt megteszed, ezzel őt is megszabadítod attól a tehertől, amelyet cipel. Akár tudja, akár nem. Akár elismeri, akár nem. Amikor úgy döntesz, hogy megbocsátasz valakinek, azt az embert jól szereted. De én nem szeretem őt. Nem. Most még tényleg nem. De én szeretem meg. Nem azért, amivé vált, hanem amiatt a meggyötört gyermek miatt, akit a fájdalmai így eltorzítottak. Segíteni akarok neked, hogy magadra jussd a természetet, amely több erőt és nagyobb hatalmat talál a szeretetben és megbocsátásban, mint a gyűlöletben. Ez tehát azt jelenti, mondta meg, és egy kicsit haragodott a beszélgetés iránya miatt, hogyha megbocsátok ennek az embernek, akkor utána akár azt is megengedhetnem neki, hogy játszon kéttel, vagy az első lányunokámmal? Mackenzie. A papa hangja erős és határozott volt. Már megmondtam neked, hogy a megbocsátás nem hoz létre kapcsolatot. Ha az emberek nem szólnak igazat afelől, amit tettek, és ha nem változtatják meg a gondolkodásukat és viselkedésüket, akkor a bizalomra épülő kapcsolat lehetősége kizárt. Amikor megbocsátasz valakinek, ezzel felszabadítod őt az ítélet alól, de valódi változás nélkül valódi kapcsolatok nem létesíthetők. A megbocsátás tehát nem követeli meg tőlem, hogy úgy tegyek, mintha az, amit ez a fickó tett, meg se történt volna? Hogy is lennél rá képes? Tegnap este megbocsátottál apádnak, de elfelejtetted-e valaha, amit veled tett? Nem gondolnám. De ma már a történtek ellenére is képes vagy őt szeretni. Ezt az ő változása teszi lehetővé. A megbocsátás semmiképpen nem követeli meg tőleg azt, hogy meg is bíz abban, akinek megbocsátasz. De ha végül megbánja a bűnét és megtér, akkor egy csodát fedezel fel a szívedben, amely lehetővé teszi, hogy kinyújtsd a kezedet, és elkezd felépíteni közöttetek a megbékélés hídját. És néha még az is megtörténhet, bár ezt most valószínűleg elképzelhetetlennek tűnik a számodra, hogy ez az út teljesen helyreállított bizalom csodájához is elvezet. Még egy kicsit beszélgetett az úrral ez a Mackenzie. Amikor végül is oda jutott, hogy ki merte mondani, vagy ki tudta mondani nagy nehezen, hogy megbocsátok. Még egyszer mondom, nem a szomszéd ármánykodása miatt bocsátott meg, hanem a kislánya gyilkosának. Nos, Isten ezt a csodát akarja a mi szívünkben is ma elvégezni. Azt a csodát, hogy ki tudjuk mondani, hogy megbocsátok. Megbocsátok mindenkinek. És ezt a megbocsátást saját magamon kezdem. Arra hívlak most benneteket, hogy amikor Feri kiteszi az oltári szentséget, gyertek ki ti is, úgy, ahogy a múltkor is, meg azelőtt is kijöttetek, ide előre a szentélybe. Lehetőleg mindenki. A szentségimádás alatt együtt fogunk imádkozni. A megbocsátásért, a kiengesztelődésért. És értetek. És ti értünk. És mindenki mindenkiért. Ma nem lesz személyes közbenjáróima. Ma kizárólag Jézus Krisztus fog értetek közben járni itt, az oltári szentségben jelenlevő. Jöjjetek ti is, és engedjétek, hogy gyógyítson.